Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, emeljük fel szívünket az Úrhoz, 25. Zsoltárunkat énekeljük első verszakával, így imádkozzunk énekelve. Jöjjetek testvéreim, járuljunk az élő Isten elé, valljuk meg előtte a mi bűneinket. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval, cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat pedig elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, de méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, Uram, mégis nincs más reménységem. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Irgalmas és kegyelmes az Isten, irgalmát, kegyelmét Jézus Krisztusban adta nekünk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, készüljünk a keresztelőre. A keresztelőre készülve 342. énekünket énekeljük el.
Végkörül szerelmeddel,
Testvéreim, a mai alkalommal megkereszteljük Dancs Emmát, Dancs Sándor és Kadlec Viktória leányát. Gyülekezetünk imádságban hordozott bennőtöket. Áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok lányotokat, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadjuk őt. Jöjjetek fennállva, hallgassuk meg, hogyan is küldött bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus misszió parancsal ehhez a világhoz. A feltámadt Jézus Krisztus mondja, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Még egy igét olvasok Máté evangéliumából, Máté evangéliuma 14. fejezetéből. A tanítványok így válaszoltak Jézusnak. Nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta, hozzátok ide nekem azokat. Majd Jézus kezébe vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintette az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, kedves család, ünneplő gyülekezet, amikor Jézus Krisztus a tanítványokhoz fordul, akkor mindig valami fontosat szeretne mondani, és fontosat szeretne adni. Ebben a 2 történetben, Jézus szavában, mind a kenyér szaporítás történetében, mint pedig az úgynevezett missziói parancsban, küldetésben ez a közös, hogy Jézus odafordul az emberekhez. Milyen nagy csoda ez? Mi azt gondolnánk ebben a világban, hogy mindenki mindenkitől elfordul. Mi azt gondolnánk, hogy megszakadnak a kapcsolatok, hogy véget érnek a családi kötelékek, lezárulnak barátságok, az ember csak önmagában képes létezni, és az ember csak önmagára képes tekinteni. Mai világunknak nagy folyamatai ebbe az irányba mutatnak. Egyre kevesebb pillanattal fordulunk a másikhoz, és egyre sűrűbben tekintünk csak önmagunkra. Isten igéje most úgy fordítja a mi tekintetünket, hogy nézzünk szembe a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal, aki bennünket szólít. Hadd mondjam most ilyen konkrétan, hogy benneteket szólít Jézus Krisztus. Az a Jézus Krisztus teszi ezt, akiről önvallomása szerint a Szentírás egyhangú bizonyságtétellel mondja, hogy övé minden hatalom menjen és földön. És persze könnyű volna mondanunk azt, hogy övé minden hatalom menjen és földön, emberi életekben, betegségben, vagy éppen a szükségben. De arról szól az evangélium, hogy Jézus hatalmasabb mindennél, az elmúlásnál, a halálnál is. Ő a feltámadás és az élet. Ez a Jézus szólít bennőtöket, ez a Jézus szólít minket. Nem egy egyszeri emberi szó, hanem akinek a kezében valóban minden összpontosul. Összpontosul az élet, a születés előtti élet, a formáltatásunk, összpontosul benne az évtizedeinknek a száma, és összpontosul benne az örökkévalóság. Miért? Mert a keresztségnek a titka, lényege, eszenciája az, hogy ő győzött a bűn és a halál felett. A keresztvíz ezt ábrázolja ki, Jézus Krisztus győzelmét a halál felett. Azt a szót, azt az igét, azt az életet, amelyet elkészített Isten Jézus Krisztusban az övéinek. Hogyan találja szembe magát az ember evel a hatalommal, evel az élő Istennel? Sokszor az a meggyőződésünk, vagy az a meglátásunk, hogy ezzel a hatalommal az ember nem szeret szembenézni. Ezzel a szerető hatalommal nem szeret találkozni, elfordul, bezárja a szívét és bezárja az életét. Ma szinte minden generációban vannak olyan kortársaink, barátaink is, akik egészen egyszerűen úgy akarják élni az életüket, mintha nem volna Isten. Úgy élik gyermekek az életüket, ifjak az életüket, az élet kezdetén állók, a közös élet kezdetén állók az életüket, úgy élik, akik nap mint nap robotolnak, dolgoznak, harcolnak, küzdenek, és ma már azt kell mondanunk, hogy sokszor élnek így az időseink is, mintha nem volna Isten. Nem szeretnénk vele szembenézni. Fájdalmas ez. Ám aki szembenéz az élő Istennel, az hasonlóan találja magát, mint a másik példázat, a másik történet egészen pontosan, itt a Szentírásban, a kenyérszaporítás történetében a tanítványok. Amikor szembenézünk az élő Istennel, akkor és abban a pillanatban megkérdezi tőlünk az Úr, hogy neked pedig mit van? Mit van? És rájövünk, hogy igazából nincs sok mindenünk. Rájövünk arra, hogy a tarisznyánkba, a táskánkba legfeljebb néhány deci víz van, elhoztuk ide a templomba is, helyes, hogy ilyen időben iszunk, egy kortyolunk, egy kis vizet. Rájövünk arra, hogy milyen fontos, hogyha hozunk a gyermekünknek valamit, hogy itt legyen a táskában, betéve kisbaba mellett, biztos, hogy van olyan, ami az övé. De ezek apróságok, kis dolgok. Apró és kevesek. A Szentírás ezt így mondja, hogy 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Ezek leginkább ilyen zsömlék lehettek. Tehát nem azokra a nagy 2-3 kilós kenyerekre kell gondolni, hanem kis zsömlécskékre. Csak jó tömörek voltak. Jó, nem volt benne élesztő. Jó, tömör, kis bucik voltak, meg 2 kis szárított hal. Ez van. De ha jól belegondolunk, kedves testvéreim, mégis valami több van. Ti, akik ide jöttetek, akik itt vagytok, ti azért hoztátok ide Emmát, mert őt kaptátok. És ő nem kevés, ő nem kicsi. Lehet, hogy most még parányi kislánynak tűnik, de a legnagyobb értéketek, szívetek csücske és közepe, Istentől kapott ajándékotok. Mitek van? Őt adta nektek az élő Isten. A legdrágább. És amikor itt van ez a történet, veletek szembenéz Jézus Krisztus, és ezt kérdezi, mi van, mit szeretnél adni nekem? Önmagadtól. Nem azért, mert valaki ezt mondta, mert megparancsolta, nem azért, mert hogy valami előírás ezt megszabja, hanem odaadod-e ezt a kicsi nyíleted. Nem elvenni, hanem Jézus kezébe tenni. Ennek a történetnek minden egyes részét nem olvashattam fel, mert itt ez nem arról szól, hogy ezt az öt kenyeret és két halat odaadják Jézusnak, Jézus meg elviszi és elmegy, hanem visszaadja a tanítványoknak, és azt mondja, itt a tiétek, tessék, csak előtte imádkozott, a kezébe vette, és megáldotta. Ez történik most. Az az Isten veszi a kezébe Emmát, jelképesen, aki minden hatalom menjen és földön, és szeretné megáldani az életét, és szeretné abban a kegyelemben részesíteni, ami a halál feletti úrságot is jelenti. És végül hadd szóljak Emmához is egy szót. Képzeld el, hogy ebben a történetben, tudom, hogy ő egy visszafogott félénk kislány, de azért elmondott, a füle itt van. Ebben a történetben, akinek öt kenyere és két hala van, az igazából nem is a mi generációnk, nem a szülőknek a generációja. Azt mondja János evangéliuma, hogy egy kisgyermeknél volt. Egy kisgyermeknél volt. Az, amire mindenkinek szüksége volt, az egy kisgyermeknek a tarisznyájában volt. Lehet, hogy az édesanyja csomagolta oda, de hogy az övé volt, az egészen biztos. Hát kicsiny Emma, te nagy lány, Isten a te életedet, szívedet veszi az ő kezébe, azt a parányit, ami a tiéd, ami megváltozhatatlan, és amit ő vár és szeretettel fogad. Mert amit a tanítványok megtapasztaltak ebben a nagy kenyérszaporítási történetben, az a gyermek kezében volt. Soha ne felejtsük el ezt, kedves testvérek, hogy mi felelősséggel tartozunk gyermekeinkért, de gyermekeink is mutathatnak valami nagyobbra, többre, hatalmasabbra, az élő Istenre, az ő természetük, szívük, szándékuk és szavaik szerint is. Épp ezért nem mindegy, hogy Jézus kezébe tesszük-e őket, vagy pedig elfordulunk tőle. Ti azért vagytok itt, mert Jézus kezébe helyezitek Emmát. Áldja meg Isten a ti döntéseteket, fogadalmatokat, életeteket, hogy ez a kicsi lány találkozzon az élet urával. Amen. Kedves testvéreim, arra kérlek benneteket, hogy a gyülekezet közösségével együtt álljatok fel, és jöjjetek egy picit most közelebb, mindannyian. Jó? Jöjjetek, valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent élekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást, a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi Református Keresztény Gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőnek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük,
ígérjük,
imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgaságházából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg Emmát, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Küld erre a szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anya Szent Egyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék hitben, add, hogy élő tagja legyen az Anya Szent Egyháznak, melybe most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, Urunk, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. Testvéreim, foglaljuk el helyünket, és folytassuk a mi Isten tiszteletünket, 716. énekünket énekeljük. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, a 25. Zsoltárt.
Uram, utánad sóvárog a lelkem. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg. Ne levessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, amelyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te vagy jóságos, mert te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosaknak igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. Te nevedért, ó Uram, bocsáss meg bűneimet, mert sok van. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhíts szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Nézd, mennyi ellenségem van, gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Fedhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. Szabadíts ki, ó Isten, Izraelt minden nyomorúságából. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, mert a te hívó szavad szerint itt lehetünk a te házadban. Köszönjük neked, hogy ma is láthatjuk, tudhatjuk, te feltámadott és élő Úr vagy, tiéd minden hatalom menjen és földön. Hálaadással köszönjük meg neked, Urunk, hogy megáztatod a mi földjeinket, hogy néhány órára, néhány percre enyhülést adtál a nyári forróságban nekünk is. Kérünk téged, hogy hadd szomjózzuk a te higédet, szavadat, hogy vágyjuk a te kijelentésedet, várjuk az életet adó higét, Szentlélek Isten, jöjj, ezért kérünk, szólíts meg bennünket. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, énekeljük a 334. énekünk második versszakát. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, melyet szent lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek, írva található a felolvasott 25. Zsoltárban, a 4., 5., 6. és 7. versekben. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert Te jóságos vagy, Uram. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, talán néhány évvel ezelőtt olvashattam azt, hogy az Egyesült Államokban egy-egy vidéken van egy szokás, hogyha egy családnak az életében valamilyen rendhagyó, valamilyen örömteli vagy éppen fájdalmas esemény van, akkor a környezetükben élők, a barátok egy kis vagy éppen nagyobb takaróval, egy patchwork takaróval ajándékozzák meg a családot. És ez a patchwork takaró, ez úgy készül el, hogy összegyűlnek a barátok, és kiki hoz egy darab ruhácskát, egy darab, így mondom most először, egy darab rongyot, beteszik egy kosárba, és megpróbálják meghatározni azt a koncepciót, hogy mi legyen az üzenet a család vagy a barátok számára. Lehet, hogy ebben a kosárban van olyan ruhadarab, mondjuk, hogyha egy házasságkötésre készülnek, ami a gyerekkori ruhákból, rugdalózókból van, egy kicsi darab. Lehet, hogy van benne egészen hétköznapi is, mindennapos viselet. Lehet, hogy van benne valami egészen különleges, amit csak néhányan tudnak, hogy miért kerül bele. Aztán lehet, hogy van a kosárban felirat is, egészen konkrét üzenet, amit szeretnék, hogyha minden nap olvasna a megajándékozott. De hadd mondjam így, ezekben a ruhadarabokban benne vannak az emlékek, és benne van a jövő reménysége is. Mikor elkészül a takaró, akkor egészen biztos, hogy nem kerül bele mindegyik darab. Sőt, az is lehetséges, hogy amit előre elterveztek, ahogyan kigondolták, az egészen más összhangot fog adni. De hogy sokat gondolkodtak rajta, hogy tervezték, az egészen biztos. Miért mondom ezt? Azért, kedves testvérek, mert református bibliaolvasók kalauzunk szerint együtt olvassuk a Zsoltárok könyvéből ezeket a szép zsoltárokat. A 25-et is olvastuk nemrég. És ahogyan a zsoltárokat olvassuk, elgondolkodunk mindannyian, hogy egy-egy zsoltárban, egy-egy imádságban hogy annyi minden van. Hogy egy zsoltáron belül megfér az öröm, és megfér a háborúság is. Hogy egy zsoltáron belül ott vannak a barátok, és ott vannak az ellenségek is. Hogy egy zsoltáron belül ott van az áldás, meg az átok is. Annyi minden van benne. Szinte hordozhatatlanná válnak így a zsoltárok, amelyeket olvasunk. Hogy lehet az, hogy mindez belefér egyetlen egy imádságba? Hát miért nem úgy van? Persze tudom, most egy picit játszok, hogy vannak olyan zsoltárok, amik nagyon is tematizált zsoltárai a zsoltárok könyvének, de miért nem úgy van, hogy minden zsoltár ilyen tematizált? Hogy mondjuk a beteg imádsága, hogy mondjuk az aggasztjának az imádsága, hogy mondjuk a párkeresésben lévő imádsága. Hogy lehet ennyi minden benne? Hát úgy, kedves testvérek, mint ahogyan ez a patchwork takaró sokszínű, és mégis egy egységet alkot, úgy mi magunk is ennyire sokoldalúak vagyunk, vagy ennyire sok minden kavarok bennünk. Hát nem úgy van, valljuk be őszintén, hogy egy nap alatt benne van a szívünkben a bosszúság is, meg az öröm is. Benne van a hálaadás, meg a kérés is. Sokszor benne van az áldás, meg az átok is. Nem ilyenek vagyunk mi mindannyian, hogy ennyi minden kavarog bennünk, néha háborog, néha pedig elcsitulva mutatja arcát. Igaza van a zsoltároknak és a zsoltárt megíróknak, amikor nagyon őszintén szinte kiteszik az életüket, szívüket a mindenkori olvasó számára. 3000 év óta olvassuk ezeket az őszinte belső vívódásokat, vallomásokat. Mert nem csak mosolygós emberek vagyunk, nem csak szépen felöltözött, templomba járó, csendes, békés emberek vagyunk. Csak a humor kedvéért mondom, hogy a nagyobbik fiamnak a barátnője azt kérdezte a fiamtól, hogy apukát szokott mérgelődni is. Hát még akkor jól tartom magam, nem? Tehát, hogyha, ha még nem látta, hogy mérgelődök, igen, szoktam, hát eléggé, igen. Szóval, hogy nagyon egy darabig tudunk viselkedni, de ezek a zsoltárok nem a viselkedésről szólnak, hanem a szívről szólnak. És kedves testvérek, mielőtt ennek a zsoltárnak három üzenetét szeretném elmondani, még egy tartalmi dolgot is szeretnék hozzáfűzni a 25. zsoltárhoz. Én sem látom, de kérlek, fogadjátok el így, hogy az, amit most mondok, ebben a zsoltárral kapcsolatban igaz. Mert hogy benne van ez a fajta őszintesség, ez a fajta fodrozódás, amit az előbb mondtam, benne vannak ezek a hullámok, de ez a zsoltár egy nagyon pontosan és nagyon-nagyon szisztematikusan megírt zsoltár. Elsősorban, hogyha héberül nyitnánk ki, akkor láthatnánk, hogy minden egyes gondolata az ABC következő betűjével kezdődik. Ma így mondanánk, mi az egyszerűség kedvéért mondom, A, B, C, D, E, F. Alef, Bét, Gimel. Így kezdődnek ezek a sorok. Tehát amikor itt a belső vívódásról van szó, akkor érezzük, hogy ebben benne van az a fajta összpontosítás is, benne van az a fajta koncentráltság is, ami az imádságra jellemző. Nem csak az, hogy mondok valamit, hanem azt komolyan is gondolom, tudatosan mondom. És hogyha ebben a hullámzásban meg kellene határoznunk az alaphangot, akkor egészen biztos, hogy a 25. zsoltárnak az alaphangja az az útkeresés, és az útra találás, és az úton járásnak a kérdése. Nem sok út, nem sok keresés, hanem az Isten útjának a keresése, az Isten útján való járás. Az első kérdést így írtam fel magamnak a zsoltárral kapcsolatban, hogy akarjuk-e mi, akarom-e én Istennek a vezetését, az ő útját? Akarom-e? Mert egészen biztos, hogy nekem is vannak terveim, nekem is vannak elképzeléseim, nem csak ma, hanem tegnap is voltak, és az ember különböző életszakaszában nagy életterveket is szokott készíteni, nagy elrendező gondolatokat, hogy hogyan fogom leélni az életemet. Így szoktunk tenni, amikor az építkezésnek a gondolata megjelenik előttünk. Így szoktunk tenni, amikor a családalapításnak a kérdése megjelenik előttünk. Úgy megrajzoljuk tulajdonképpen azokat a pontokat, ahova szeretnénk eljutni, amiben szeretnénk mi magunk élni. Ebben vannak emberek, ebben vannak anyagiak, ebben vannak tárgyak, ebben van fáradtság és ebben van munka is. De az a kérdés, hogy benne van-e az Isten vezetése, az Isten tervezése, az Isten akarata, az Isten szándéka. Ne legyünk hazugok. Egészen bizonyos volt az életünknek olyan pillanata, amikor azt kell mondani, hogy nem volt benne. Amikor megpróbáltuk mi összeállítani az életünket, egymás mellé tenni azokat a kockákat, amelyeket épületnek, életnek neveztünk. Lehet, hogy most is itt tartunk. De vajon akarjuk-e a hétköznapokban Isten vezetését? Mert nem költői a kérdés. A költői kérdésre mindenki tudná választ, hanem nagyon gyakorlati, nagyon pragmatikus idegen szóval ugyanazt mondtam, hogy Isten vezessen bennünket Jézus Krisztus útján. Akarjuk-e azt, hogy emberek megtérjenek? Akarjuk-e azt, hogy emberek halljanak az evangéliumról? Akarjuk-e azt, hogy Isten országa közeledjen hozzánk? Persze, hogy akarjuk. De mégis, amikor megpróbálnánk ezt apró pénzzel váltani a saját személyes életünkben, azt látjuk benne, hogy nagyon akarjuk, de nem mindig tesszük. Nagyon akarunk dolgokat, megszavazzuk a dolgokat, vagy föltesszük a kezünket, vagy lélekben helyeselünk, de másra várna ennek a véghezvitele. Legyen mai imádságunk a zsoltáros szava: utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Miért fontos az, hogy Isten akarata, útja megjelenjen az életemben? Azért, kedves testvérek, itt megint csak nagyon őszintén beszél az imádkozó király Dávid, mert mindannyiunk mögött ott van valami, ami fékez bennünket. Ez a múltunk, a bűneink. A bűneinknek nagy csomagja, nagy tarisznyája, azok a rendezetlenségek, amelyek megbénítanak bennünket, amelyek visszatartanak minket az Isten útján való járásban. És ezek nagyon-nagyon konkrét ügyek, nagyon konkrét kérdések. Mert amikor Isten útján akarok járni, akkor ezek visszahúznak. Ó, de sokszor terhelik meg a keresztény ember életét a múltbéli bűnök, a múltbéli hibák, mulasztások, vétkek. Ó, de sokszor terhel bennünket, meg sem merünk szólalni, elő sem merünk állni, mert érezzük, hogy az életünk hiteltelenné válik, hogyha mindaz, ami ott van mögöttünk, azt húzzuk magunk után. Ezért imádkozza a Zsoltár írója: ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Testvéreim, milyen jó volna, hogyha ezt nem csak a zsákutcában mondanánk ki és tapasztalnánk meg, amikor már azt látjuk, hogy nincs tovább, hanem lehet, hogy ma is. Hogy mindaz, ami zűrös az életünkben, mindaz, ami függőséget jelent az életünkben, azt egészen egyszerűen letennénk. Mert hol találjuk meg az élő Istent? A kereszten. Ahol megtalálható az élő Isten egészen bizonyosan, az a kereszt. Jézus Krisztusban. Hiszem azt, hogy vele lehet találkozni. Hiszem azt, hogy az ő szavát meg lehet hallani. Lehet, hogy sokan arra várnának, hogy olyan kijelentés adasson nekik, mint a prófétáknak. Egy éjszakai látomás. Vagy éppen legalább Gedeon próbatétele, hogy ilyen száraz időben legyen a gyapjú nedves, vagy éppen a viharos éjszaka után legyen a gyapjú száraz, hogy a bibliai témát és példát mondjam. de sokszor nem ilyen profétikus Istennek a kijelentése és megjelenése az életünkben. Sokkal hétköznapibb döntések előtt állunk, pedig a válasz ma is könnyen elérhető. A Zsoltár erről is beszél. Azt mondja a Zsoltár írója, hogy Istent az ő igéjében, szavában, parancsolatában lehet megismerni. Az Úr útja a hűségesekkel van, akik megtartják szövetségét és parancsolatait. Isten szövetsége azokra vonatkozik, azokra a dolgokra, amit Isten ad nekünk. A parancsolata pedig arra vonatkozik, amit Isten mond, hadd mondjam így, amit Isten kíván tőlünk. Éppen ezért, amikor Isten útja és ösvénye iránt könyörgünk, akkor azért könyörgünk, hogy mutassa meg számunkra a Szentírásból az ő akaratát, szándékát, üdvözítő igéjét. Mutassa meg azt a helyet, ahol megoldódhat minden. Mutassa meg a keresztet, mutassa meg Jézus Krisztust. Mutassa meg az életet. Testvéreim, erre bátorít és erre hív bennünket az élő Isten. Merjünk bátran elébe járulni, merjünk bátran hozzá emelkedni, szívünket hozzá emelni, és merjük bátran kérni tőle, Uram, mutasd meg a te utadat, és taníts meg engem a te ösvényedre. Amen. Testvéreim, fennállva válaszoljunk az igére, 611. énekünket énekeljük mindkét versszakában. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, hogy te fiadban, Jézus Krisztusban utat adtál nekünk, ami az egyetlen út, az atyához vezető út, ahol rendeződhet az életünk, és ahol megismerhetjük, meghallhatjuk a te szavadat.
Köszönjük neked, Urunk, az elmúlt napokban annak a lehetőségét, hogy fiataljaink is hallhatták az evangéliumot. Köszönjük neked, Urunk, a gyülekezet közösségét, hogy együtt hallhatjuk az evangéliumot. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, ennek a kicsi lánynak az életét, akit most megkereszteltünk. Kérünk, hogy te kísérd, és te légy az út számára is. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik most nem lehettek jelen az Isten tiszteleten, betegjeinkért, kórházi ágyon lévőkért, próba alatt lévőkért. Imádkozunk azokért, akiket a forróság megterhel, akiknek fizikai fájdalmuk, fáradtságuk, nehézségeik vannak. Kérünk, őrizd és óvd őket. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, a hálát adó családért, hogy 25 év után is itt állhattak az Úr asztala előtt, és magasztalhattak téged, mert te jó vagy. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Imádkozunk hozzád az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád a próba alatt lévőkért, kórházi ágyra készülőkért, műtét előtt állókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért. Kérünk, hogy eleveníts meg minket, add a te lelkedet, hogy élő gyülekezetként keressük a te akaratodat, legyünk a te aktív szolgálóid. Imádkozunk hozzád, Urunk, városunkért. Imádkozunk hozzád, ami országunkért, népünkért és nemzetünkért, egyházi és világi előjáróinkért. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Csendes imánkat mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a mi könyörgésünket. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt hetekben nyújtott segítségét. Külön is köszönöm az ifi tábor szervezését és az abban való szolgálatot. Jövő héten kedden hétközi alkalmat még nem tartunk, ellenben 10 órára várnak bennünket is városunk vezetői a Szent István napi városi ünnepségre Pomázon, 10:30-tól pedig Csobánká lesz. Szerdán 6 órakor, este 6 órakor bűnbánati alkalmat tartunk itt, templomunkban. Csütörtökön bűnbánati alkalmat tartunk a csobánkai imateremben. Szombaton kiránduló körünk dobogókőre kirándul, a túra 5 kilométer, találkozás 8 órakor a pomázi buszállomáson. Szeretettel várunk mindenkit. Vasárnap 9 órakor új kenyérért adunk hálát, Isten tiszteletet tartunk úrvacsorai közösségben, Csobánkán az imateremben. 10:30-tól pedig Pomázon itt a templomban. Fájdalommal hirdettem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. Július 5-én elhunyt Makó Jánosné testvérünk, emlékére augusztus 16-án megemlékezést tartottunk itt református templomunkban. Augusztus 7-én, életének 82. évében elhunyt Kis Ottó testvérünk. Temetése szeptember 3-án 15 órakor lesz Pomázon a református temetőben. 2024. augusztus 13-án, életének 33. évében elhunyt Ádány Dóra testvérünk. Temetéséről később tud intézkedni a család. Nyári táborunk lesz, még napközis táborunk jövő héten, szerda, csütörtök és pénteki napokon. Míg szabadságon voltunk, addig a Derán is sok víz lefolyt. Például bezárt az étterem, ahol megrendeltük az ebédet. Ezért van némi fejfájásunk, de megoldjuk majd a dolgokat, mire kezdődik a tábor. A szerdai napon úgy tervezzük, hogy az állatkertbe mennénk a gyerekekkel délután. Csütörtökön, ha az idő engedi, akkor pünköst fürdőre délután, vagy az Árpád fürdőbe, az egy zárt fürdő. Pénteken pedig itt lennénk a településünkön, és 17 órára szeretettel hívjuk és várjuk a szülőket és gyülekezetünk tagjait is, hogy legyünk együtt közösségben. A szokott, ilyenkori táborzáró zsíros kenyérre hívjuk a testvéreket. Hordozzuk imádságban ezt a szolgálatunkat is. Református egyházunk megújulásának imaláncában is részt veszünk, az e heti ima témáink a kijáratnál elvihetők. Kedves testvérek, szeretettel jelzem, hogy szeptember első hetében, szerda, csütörtök és pénteki napokon szabadtéri evangelizációt szervezünk a Szent István Parkban. Erre szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket, úgyis, hogy hívogassunk és hívjunk másokat is erre az alkalomra. Egyben hadd kérjem, hogyha valaki jó szívvel tesz bizonságot Krisztusban nyert életéről, szóljon, hogy egy-egy estére rendeződhessenek a bizonságtételnek a kérdései is. Megint csak, ha valaki énekel vagy kísérettel szolgálna, gitárral vagy egyéb hangszerrel, szeretettel fogadjuk ezt is. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. Záró énekül 485. énekünket énekeljük első és második versszakával, a kereszten található meg Krisztus. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük el. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!